Folytatjuk a beszélgetést Szücs Istvánnal, pályaorientációs tanácsadóval, és az előbb ott hagytuk el, hogy a pályaválasztásban a mérhető szakok, azok hogyan érvényesülnek, illetve azokat művelők hogyan érvényesülnek február 15 előtt, és hogyan tudnak majd választani, és az előbb rákérdeztem arra, hogy a kreatív szakma, a vizuális alkotók, akár a filmes sminkesek, ők ez egy kevésbé mérhető dolog, tehát itt nem a pontszámokat kell nézni, hanem a tudást. Hogy ők az őreikus, hát, hogyhat ez a dátum.
Attól függ, tehát azért most már elég sok olyan egyetem van, ahol egyetemi alapszakban is, tehát nem csak mesterképzésben, hanem egyetemi alapszakban is elég sokfajta, akár digitális tartalomgyártó legyen itt az írott vagy a videós része, akár a bármilyen digitális vizuális technikával foglalkozó szakok vannak. Ezeknek mindig fel szoktam hívni erre a figyelmet. Nagyon sok fiatalnál egyébként az én folyamataimban is az a vége, hogy ilyen irányban mennek el. Itt ugye a legszokott lenni a szülőknél, tehát hogy bármi, ami kreatív művészi nem megfogható, van egy ilyen atavisztikus félelem a szülőknél, ez a tapasztalatom.
Érdekes, hogy szülők milyen gyakran felmerülnek ezeknél a helyzeteknél.
Hát itt ugye azért csak arról beszélünk, hogy első lépésben itt 17-18 éves fiatalok x-elik be, hogy hova akarnak tovább menni, és hogy a szülőknek ilyen szempontból elég nagy a ráhatása a legtöbb családban arra, hogy milyen választást hozzon a fiatal. Na, tehát hogy a szülőknél általában nagy szokott lenni a félelem bármi, ami kreatív szakma irányába, mert az bizonytalan, abból nem lehet megélni, ugye legyen egy tisztességes szakmád, vagy nem feltétlenül azt mondják, hogy tisztességes, de legyen egy olyan végzettséged, amiből a mostani kilátások szerint elég jól meg lehet élni. Na most nekem az a tapasztalatom, hogy ezért szülők úgy adják ezeket a tanácsokat, hogy alapvetően csak nagyon a munkaerő piac...
A saját tapasztalatuk alapján, nem?
A saját tapasztalatuk alapján, ami hogyha a munkaerőpiacnak az egész spektrumát nézzük, csak egy nagyon kis részét fedik le. Tehát nagyjából azt az irányt, amiben ők dolgoznak, mondjuk akár 10-20-30 éve, vagy amiben esetleg egy-két rokon, vagy egy-két családtag dolgozik, azt látják be. És mondjuk fogalmuk sincs arról, hogy egy bármilyen kreativitást igénylő egyetemi alapszakból a munka világában mi lehet. Tehát, hogyha most megnézzük azt, hogy csak itt Budapesten hány olyan nyitott pozíció van, tehát meghirdetett állás, mondjuk kreatív írásra, és az ezzel foglalkozó, tehát ebben az iparágban, akár ügynökségi, akár vállalati oldalon, akkor rengeteget fogunk találni. Vagy ha megnézzük azt, hogy digitális tartalom készítése, tehát, hogy akár vlogokhoz kapcsolódóan, vagy nagyobb YouTube brendekhez kapcsolódóan, vagy nagyobb márkákhoz kapcsolódóan hány olyan ember van, aki dolgozik olyan munkakörben, aki csak a social media és egyéb online marketinghez kapcsolódó tartalmat gyárt nap, mint nap. Megint azt találjuk, hogy nagyon-nagyon sok van. És ezek klasszikus főállások, tehát hogy arról van szó, hogy itt heti 40 órás munkaszerződések vannak rendes fizetése. Tehát ebbe az irányba is azért nagyon nagy potenciál van a kreatív egyetemi szakok alatt és után. És akkor ugye van egy másik része, ami kicsit az alternatív munkaerőpiaci rész, ahol arról beszélünk, hogy nem főállásban dolgozik valaki, hanem mondjuk egy saját egyéni vállalkozóként dolgozik. És akkor ő bedolgozik, nem tudom én, akár olyan ügynökségekhez, nagyobb produkciós cégekhez, akiknél végzi a kreatív tartalomgyártós munkát.
Ezt jó, hogy behozod egyébként, mert az jut eszembe, hogy a vállalkozói lét, vagy az, hogy valaki 18-19 évesen akár már vállalkozásba kezdjen, az csak azoknak a privilégium, akik ezt végignézhették otthon. Tehát ezt hol lehet elsajátítani azt a tudást, amit egyébként egy vállalkozónak kell, hogy meglegyen?
Akinek a saját családjában volt vállalkozó, és vagy a szülők vállalkoztak, egyik vagy másik saját cég van, ott biztos, hogy könnyebb. Egyrészt a szülők is könnyebben tudnak ebben támogatóak lenni, hisz saját maguk is látják, hogy ez működik. Másrészt ő is sok mindent láthat a szülőktől, akár kiskorától kezdve, ami nem csak tudás szinten, hanem attitűd szinten is beleragad, mondjuk akár egy problémához való hozzáállás, aki saját vállalkozása van, vagy saját céget épít, ő azért sokkal inkább valószínűleg abban az irányba megy a problémákkal kapcsolatban, hogy oké, most itt van egy nehéz helyzet, de mégiscsak hogyan tudom megoldani. Még sokszor azt tapasztalom, hogy aki főállásban dolgozik az otthon a vacsoránál, lehet, hogy inkább olyan történeteket mesél, hogy már megint mi a baj, vagy akár milyen probléma, mennyire keresztbe tett a főnököm, vagy mennyire nem volt együttműködő a munkatársam. Tehát valószínűleg sok mindent láthat, sok mindent tapasztalt, amit beépített, amivel neki könnyebb. De ugyanakkor azért az is egy fontos rész, hogy szerintem azért vállalkozás és vállalkozás között is van különbség. Tehát, hogyha valaki nagyon jó videók vágásában, akkor arra simán tud egyéni vállalkozóként is, vagy akár egy gazdasági társaságot létrehozva, és ez bevételtől függ, de simán fel tud úgy építeni egy vállalkozást, hogy neki akár elég hamar kialakul mondjuk egy 8-10-12 fős megrendelői állomány, akik akár hosszú éveken keresztül, vagy akár egy évtizeden át is folyamatosan megrendelői tudnának lenni. Tehát, hogy nem kell mindig szélszelni, eladni a dolgot, hanem mondjuk egy 3 év alatt megépülhet egy olyan megrendelői kör, akik aztán folyamatosan el tudják látni munkával. Tehát, hogy ennek is azért viszonylag erős a biztonsága. Tehát, hogy ez már olyan erősségű biztonság, azt gondolom, mint egy munkavállalói státusz.
Egyébként, amiről keveset beszélnek, hogy az, hogyha valaki vállalkozásba kezd, akkor az plusz egy nap, hogy legalább hetente az adminisztrációt elvégezze. Tehát, főleg, hogyha valaki céget csinál, akkor ott rengeteg plusz munkával jár, és sokszor szerintem ez veszi el az embereknek a kedvét. Ezt fiatalon erre hogyan lehet felkészülni?
Hát az a rossz hírem van, hogy én nem nagyon tudok olyan munkakört, mondom 15 éve foglalkozom nap, mint nap a munkaerőpiaccal, ahol mondjuk főállásban, mondjuk még egy nagyon exkluzív, nagyon magas munkakörbe is ne kéne az adminisztrációval foglalkozni. Ja. Tehát, hogy ez főállásban ugyanúgy megvan. Nyilván más egy kicsit, tehát, hogy nyilván más az, hogyha mondjuk a saját vállalkozásodban, vagy egyéni vállalkozóként az adókat, járulékokat nem fizeted be időként, meg más az, hogyha mondjuk beszerzőként nem foglalkozol az adminisztrációval eléggé, tehát más a valószínűleg vállalkozóként a közvetlen fájdalmad az nagyobb lesz, mint mondjuk munkavállalóként, de az adminisztrációs teher az minden szinten benne van. Itt azt gondolom a vállalkozóként, tehát amit látok és legnagyobb akadályozó tényező, az a kockázat. A kockázatvállalás és annak a feszültsége.
És ezt hogy látod egyébként 17-18 éveseknél, ez hogyan van ma jelen?
Változó szerintem, és szerintem 15 évvel ezelőtt hasonlót tudtam volna mondani. Én jelentős különbséget nem érzékeltem, talán nyitottabbak, talán egyel jobban mernek a mostani fiatalok vállalkozásban gondolkozni, mint mondjuk 15 évvel ezelőtt. Jó, nyilván 15 évvel ezelőtt pontot jártunk a gazdasági világválság kellős közepén, ahol ez nyilvánvaló volt, de talán ebben egy kicsit bátrabbak, kicsit rugalmasabbak. Ugyanakkor azért, hogy mondjam, tehát most már, pláne hogyha azt nézzük, hogy egy diplomával, akár csak egy alapdiplomával rendelkező fiatal a nagyvállalati szektorban, bármilyen területen, marketingtől a CSN át a controllingig sorolhatnám, azért mindenhol egy viszonylag csábító nettó fizetéssel várják, és erősen várják őket. Tehát, hogy és ez egy kicsit azért, hogy is mondjam, féken szokta tartani a vállalkozói kedvet, mert mégiscsak azért egy olyan kezdő nettó fizetésért, amiből már egy viszonylag kényelmes élet fenntartható mindenfajta, nem tudom én, albérleti díjjal, rezsiköltséggel, és nem tudom én, akár kiemelt szórakozással is, és ez biztos, hogy minden hónapban meg fogom kapni, és az is biztos, hogy azért, hogy mondjam, nem tudnak az próbaidő után olyan egyszerűen elbocsátani. Ez mindenféleképpen, hogy mondjam, egy erős gravitáció ebbe az irányba, egy vállalkozó irányhoz képest.
Lesz a két tavaszi állásbőrze, ennek a nagy állásbőrzék, amikről szintén ígértem, hogy említést teszünk. Ezeken te sokszor vagy előadóként jelen, és persze érdekel, hogy az idei témák, vagy az idei téma, vagy fő téma az mi lehet? Mi lehet az a hívószó, amivel ma be lehet hozni olyanokat, akik most a pályaválasztás körül járnak?
Hát ez azt gondolom a, két nagy állásbőrzés márkának is mindig egy fejvakarás, hogy, hogy mi az a hívószó. Ugye azért elég sokat változott a munkaerőpiac az elmúlt 5 évben, akár ha csak azt nézzük, hogy mennyire a hibrid munkavégzés, ugye a Covid óta a hibrid munkavégzés mennyire teljesen általános lett, és ennek elég sok következménye van, és hogy, hogy mondjam, ez nyilván...
Ez beépül a szempontrendszerek közé?
Abszolút beépül, tehát hogy, hogy tehát mondjuk tipikusan az nagyon-nagyon tipikus, hogy a kisgyermek mellől visszatérő anyukáknál nagyon-nagyon erős szempont az, hogy mennyi a home office lehetőség, mennyi a törzsidő, ilyesmi. De akár ez már a fiataloknál is. Itt megint csak azért megoszlik, emberek vagyunk, egy viszonylag széles spektrumon vagyunk abban, hogy mennyire szeretünk inkább magunk lenni egyedül és úgy dolgozni, vagy mennyire fontos számunkra a társaság, vagy mennyire fontos az, hogy valaki rá tudjak nézni egy meeting közben élőbe, vagy előtte, vagy közben meg tudjak inni vele egy kávét, és tudjak, nem tudom én arról beszélgetni, akár csak, hogy milyen az időjárás. Ebben nagyon különbözőek vagyunk, így az is különböző, hogy, hogy mit keresnek ilyen szempontból a munkavállalók, de az biztos, hogy most már a nagyvállalatoknál mindenhol nagyon-nagyon figyelnek arra, hogy próbáljanak ebben elég rugalmasak lenni, hogy azok számára is tudjanak lehetőséget biztosítani, vagy azok is szívesen mennek hozzájuk, akiknél nagyon fontos az, hogy minél többet lehessenek home office-ba, vagy minél, vagy inkább azt mondom, hogy, hogy minél rugalmasabban kezelhessék a munkaidejüket, hogy azt az irodában töltik, vagy otthon.
A beszélgetésünk vége felé eszembe jutott még egy dolog, ami nagyon eltér a mostani pályaválasztók témájától és a február 15-től is. Viszont érdekel a véleményed, hogy vajon direkt vagy indirekt módon kihat-e a karrier választásra az, hogy a külföldi munkavállalók milyen ütemben jelennek meg az ágban. Tehát, hogy hogyan alakíthat ez bármit, akár amikor valaki új dolgokba kezd. Itt a motivációról épp úgy beszéltünk, mint azokról a szakmákról, amiket lassan van, amit mondjuk nem végezel egy helyi, hanem azt mondjuk, hogy jönnek az expatok, és ők fogják megcsinálni.
Hát, de sok minden van. Na várj, még visszatérnék, bocsánat, csak kicsit azt hiszem, hogy felbajtuk az állásbőrzés dolgot, és egy dolgot kiemelnék.
Egyébként ezzel kapcsolatban jutott eszembe, tehát pont egy ilyen állásbőrzén hallgattam végig egy ilyen beszélgetést, ahol beemelték, tehát mint indirekt hatás, vagy determinálás. Tehát ez egy meglévő, okay. Meglévő helyzet.
Mondok három gondolatot az állásbőrzékhez, és aztán meg fogok áttérni erre a legutóbbi kérdésedre. Azt gondolom, hogy egy fontos, tehát hogy továbbra is szerintem teljesen érdemes állásbőrzére járni attól függetlenül, hogy a kiválasztási folyamatok egy része is már, tehát akár az első interjúk, vagy valahol több interjús folyamat is már online zajlik. Ha valaki állásbőrzére készül annak érdeke, vagy azzal a céllal, hogy esetleg potenciális lehetőséget találjon, mindenféleképpen azt ajánlom, hogy nézze meg azt, hogy milyen munkáltatók vannak kint kiállítóként az állásbőrzén, nézze meg azoknak a cégeknek a karrier oldalát, hogy milyen nyitott pozíciójuk vannak, és válassza ki azt a 3, nagyon maximum 5 céget és 5 pozíciót, ami a legjobban érdekli a bőrzéről. És tudatosan menjen oda, és tudatosan kezdjen el érdeklődni a konkrét pozíció irányába. És próbálja meg egy beszélgetést kezdeményezni, akik a stand másik oldalán állnak a munkáltató részéről, nagyon nyitottak lesznek rá. És így ezzel el tudunk érni akár már egy önéletrajz nélkül is, első lépésben egy önéletrajz nélkül is egy fél interjús lehetőséget kvázi el tudunk érni. Jó, ez az egyik. A másik, tehát hogy szerintem jó esetben...
Amit én mondtam, az főként a kék galérosokat érinti.
Főként a kékgarírosokat érinti, igen, abszolút, de tök mindegy, hogy valaki milyen szintű, tehát milyen szintű végzettséggel szeretne majd a munkaerőpiac alé. Én azt gondolom, illetve az is a tapasztalatom, hogy alapvetően sokkal fontosabb az, hogy a kiválasztott irány az megfeleljen a nem tudom, tanulmányi mennyiségemnek, tehát hogy én tudom magam, hogy mennyit tudok tanulni, ez szerint megfeleljen neki, de ami még fontosabb, az megfeleljen, hogy passzoljon a személyiségemhez, érdeklődési irányaimhoz, motivációimhoz. Mert ha ez így van, tehát hogy olyan irányba tanulok tovább, ami munkaerőpiaci ügyileg is érdekes nekem, mert abba az irányba szeretnék elhelyezkedni, akkor tök mindegy, hogy egy... Ne, persze, de így is mondhatom, ez így elég erős lesz. Tök mindegy, hogy milyen a munkaerőpiaci helyzet. Ha én rátermett vagyok, motivált vagyok és elkötelezett vagyok abba az irányba, meg fogom találni abban az irányba azt az utamat, ami azt a mennyiségű bevételt biztosítja majd, ami nekem szükséges. Tehát ez biztos vagyok, tehát ebben biztos vagyok, hogy ez legyen az elsődleges szempont. Mert a munkaerőpiac az egyik napra a másikra bárhogy alakulhat.
Tehát a süket béka esete? Az a megfelelő hozzáállás?
Tessék?
A süket béka esete?
Tessék?
Tényleg azt hiszem, hogy nem hallod. Jó, hát akkor köszönöm szépen, hogy itt jártál. van még erre egy percet, nyugodtan válaszol.
Jó, de mit értesz a süket béka alatt?
Elmondjam a viccet? Hát ott van a süket béka, nem ismered? Na jó, melyik lehet, hogy sokan nem ismerik. Szóval a süket béka lényege az, hogy ő az egyetlen, aki átúszik, rendeznek a békák egy versenyt, kiúszik át egyik partra a másikra, és egyedül a süket béka ér át, mert az összes többi hallja, hogy a többiek kiabálják, hogy nem fog sikerülni, de úgyse fog sikerülni.
Igen, abszolút ez.
Na, hát tehát, csak ez volt a lábjegyzet.
Köszönöm szépen, ma is tanultam valamit. Na, szóval, hogy abszolút ez van, és én ezt láttam egyébként, mondom, akkor is munkaerőpiaccal foglalkoztam már 2008-9-10 körül, amikor aztán tényleg itt kiugrott a munkanélküliségi ráta egész Európában, így nálunk is. Tehát, hogy akkor is azok a pályaválasztásban, azok, akik nagyon elkötelezettek és motiváltak és proaktívak voltak, mindenki el tudott helyezkedni. Így, úgyhogy abszolút ezt mondom, hogy ez legyen az elsődleges, a saját személyes szempontrendszer legyen az elsődleges. És egy dolgot ajánlok még, amit még meg lehet tenni a következő egy hétben, ha bárki bármilyen irányba érdeklődik, akár 17-18 évesen, tehát hogyha akár csak annyit tud magáról, hogy nagyon sokat szeret emberek között lenni, akkor ajánlom, hogy mondjuk menjen föl a bármelyik, vagy keressen a nagy állásportálok között, menjen rá az egyikre, és ott mondjuk a humán erőforrás menüpont alatt, akár csak olvasson el 20 darab hirdetést különböző munkakörökre. Mert ott tud igazán azzal találkozni, hogy mondjuk milyen irány lehet, tehát milyen feladatok vannak egy-egy munkakörben, és az így első ránézésre mennyire érdekes, mennyire kelti fel a figyelmét, mennyire motiváló.
Na, akkor én ma is tanultam valamit. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Breck!
Szűcs István pályaorientációs tanácsadóval.
Köszönöm szépen, és minden fiatalnak hajrá, és nem egy életre fogtok döntést hozni február 15-én, úgyhogy nyugodjatok meg, attól megnyugszatok.
Ah, de szép zárás volt, én kérni akartam, szóval, na, köszi, hogy itt voltál.